Kegyelem nektek és békesség Istentől, mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Boldog új évet kívánok a ma megjelent gyülekezetnek. Az új énekesüzet 90. énekével tegyünk bizonyságot Jézusról. Jézus hű, megváltó, Isten áldott szentje. Várjuk a te szavadat, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Áld meg minket. Amen. Isten igét két helyre olvasom. Jeremiás prófétának a könyvéből, a 33. részéből, majd Pál apostolnak a 2. korintusi leveléből, az 5. részből. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Júda és Izrael sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem, megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden nép előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. Pál mondja, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva a közösségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Édesatyánk, csak te tudsz ilyet csinálni, hogy a régiből újat alkotsz. Nálad van az újjászületésnek a csodája. Mi bevalljuk neked, hogy nehezen felejtjük a rosszat, nehezen felejtjük a bűneinket is. Most arra kérünk, Urunk, hogy használd ezt a mai alkalmat arra, hogy ahogy megjelenünk a színed előtt, tudjunk letenni minden rosszat, minden bűnt, minden vétket, minden mulasztást. Tudjunk tiszta lappal kezdeni, amit te adsz nekünk. Kérjük, Urunk, újjászülő szent lelkedet, hogy áldj meg minket. Áldj meg minket, ige hallgatókat, ahogyan próbálunk figyelni szavadra. Áld meg a ige hirdetőjét, Gábort közöttünk. Áld meg a gyermekek között szolgáló tanítóinkat. Áld meg a gyermekeinket. Kérünk, Urunk, hogy legyél itt szent lelkeddel. Tisztíts meg. Újíts meg. Nyisd meg a szemeinket, hogy lássuk magunkat úgy, ahogyan te látsz. És tudjunk megbocsátani, és tudjunk bocsánatot kérni. Tudjuk a te békédet elkérni, megkapni és továbbvinni. Nyisd ki a szívünket, Szentlélek Úristen. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 199. éneket énekeljük, adjunk hálákat az Atya Istennek. Ezt az éneket fennállva énekeljük.
Az Atya Istennek. nagy dicsőség mennyékben, fiával szent lelkével legyen ember, örökké
ámen. Istennek igéjét olvasom, amelynek alapján szeretnék evangéliumot, jó hírt hirdetni. Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből olvasom a 9. verset, a boldog mondások soron következő része. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Foglaljuk el helyünket. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Új évkezdő Isten tiszteleten vagyunk együtt, és így hát mindenkinek eszébe jut, amit az elmúlt napokban olyan sokszor elmondtunk egymásnak, családban, szomszédoknak, minden körben, hogy boldog új esztendőt kívánunk. És hát most itt az Úr Jézus is boldog új esztendőt kíván nekünk, boldogságot, és magáról a boldogságról nem szeretnék sokat mondani, ugye, ahogy haladtunk lépésről lépésre a boldog mondásokban, sok szót ejtettünk róla. Talán csak annyit, hogyha nagyon leegyszerűsítem, való az lehet a lényege, hogy ha boldog vagy, akkor élsz. Az a normális élet, ha boldog vagy. Az Úr Jézus Krisztus mindig ad nekünk egy nem jó tanács, hanem úgy mondom, hogy egy meghívás a boldogságra, ez is egyfajta meghívás. Kezdj el békét teremteni, a békén munkálkodni, majd erről szeretnék részletesen szólni, és akkor boldog leszel, és közben az Isten fiának, látnak neveznek. Istennek, az élő Istennek, az Atyának hozzátartozója leszel, családtagja. Tehát ez az Úr Jézus meghívása, kínálata is, úgy mondanám. Mi egymásnak kívánunk boldogságot az új esztendőre, ő pedig kínál, felkínálja, ajándékozza. Boldog új évet, milyen érdekes lenne, hogyha azt mondanám, hogy boldog Istenhez tartozást kívánok mindnyájatoknak. Én azt gondolom, hogy itt ebben a körben ezt megértenénk. De ha az utcán vagy a szomszédomnak mondanám ezt, ezen csodálkozna. Lehet, hogy még mérgelődne is, hogy ez a szektás szomszéd miről beszél. De hát ugye itt, ha most leegyszerűsítenénk ezt a szöveget, ez csak egy kísérlet, nem szabad leegyszerűsíteni, mert nem véletlen, hogy így mondta az Úr Jézus, minden szónak helye van, de egy kicsit eljátszhatunk vele, ha kihagynánk azt, ugye a közepét, akkor úgy hangoznék, hogy boldogok, akik Isten fiainak neveztetnek. Tehát boldog vagy attól, hogy az Úr Jézus által a mennyei atyá, hoz tartoz az Isten családjának része vagy, ez önmagában a boldogság, mert ez az élet. Ez a normális, ez lenne a normális. Mi itt kínlódunk földi életünk során, hitünkkel, küszködünk, reménységgel, szeretettel, hol elfogy, hol egy kicsit bővebben kapjuk. De valójában az a valóság, az a normális, az az élet, mi pedig itt kapkodunk a levegő után, az élet után. Igen, boldog az, aki Isten családjába tartozik, aki Istenhez tartozik. Tudjuk, olyan sokat szóltunk róla, hogy ez az Úr Jézuson keresztül történhet. Az Isten kegyelmes, igazságos, nemrég ünnepeltük karácsonykor is az ő megközelítő szeretetét. És miközben ezt kínálja nekünk, egy ilyen boldog, igazi életet, mindig az utat is megmutatja, hogyan lehetek én az Isten hozzátartozója, hogyan lehetek én a gyermeke, azt mondom, hogyha nem értjük félre, hogy öntudatlan gyermeke, minden görcsölés meg komplikáció nélkül csak úgy vagyunk, akik ezt időnként átéltük, tudjuk olyan jó, amikor csak egyszerűen tudom, benne vagyok, és nem kell erőlködnöm, különösen nem kell másnak mutatnom meg bizonygatnom. Az borzasztó, amikor már bizonygatnom kell, hogy de én igenis hívő vagyok, és ezen vitatkozunk. Az úgy van. Azt kapjuk ajándékba, és a ma délelőtre kapott út, a békességkészítés, ezt ajánlja fel nekünk. Munkálkodjunk a békességen, és akkor átéljük azt, hogy ő hozzá tartozunk, hiszen ő a békesség fejedelme, ugye a gyönyörű ószövetségi profécia, a békesség elhozója, a felolvasott, együtt meghallgatott igében hallottuk, hogy ő általa békítette meg az Atya a világot önmagával. Háborús, lelki-szellemi háborúságban élünk, amíg mell nem fogadjuk az Isten békességét, az pedig Krisztus halálában és feltámadásában valósult meg. És ha családtagok vagyunk, akkor egy oldalon állunk. Akkor szövetségesek vagyunk, ez is igaz, hiszen befogadott a szövetségébe, a vére által szerzett új csodálatos szövetségbe, és a szövetségesek egy oldalon állnak. Ha ő a békét munkálja, akkor én is be kell, hogy álljak ebbe a sorba. Nem kell, de ajándék, hogy beállhatok, kegyelmi ajándék. Lehet, hogy sokszor megrémülünk, nehéz feladatnak tűnik, de akkor is ajándék, és az a normális. Minden olyan perce az életünknek nem normális, amikor nem a békén munkálkodunk. Szeretnék lépni egyet, és a békességről beszélni. Nagyon érdekes ez a fogalom a Szentírásban. Utána néztem, olvasgattam, rendkívül gazdag a jelentése. Ugye, csak két dolgot kiemelnék. Jelenti egész egyszerűen azt, hogy békében élsz, mert nem bánt téged senki. Tehát éppen nem kapsz pofont, nem rugod beléd senki, nem piszkálnak, nem érzed a másik gyűlöletét, nem bántanak. Békében élsz. De van olyan jelentésköre is, ami egy kicsit tágasabb, olyasmit is jelent, hogy gazdagon, bőségben élsz, gyarapodásban töltöd az életed idejét. A kettő, ez a két jelentés tartalom összefügg egymással nyilván, mert hogyha engem nem bántanak, akkor tudok normálisan növekedni. Ha én nem bántom a másikat, akkor ő tud növekedni. Tud örülni az életnek, tud dolgozni, tud levegőt venni, nem folytom meg elkértelemben a mellettem élőt. Tehát ez annyira egyszerű és összefügg valahol. Ha nem bántanak, akkor tudok gyarapodni. Ha nem bántok, akkor a mellettem élő is tud gyarapodni. De milyen szép lenne, ha ilyen lenne a Földön az életünk, de ez így nem létezik itt a Földön. Erről azt hiszem, hogy élettapasztalataink vannak már, azt hiszem fiatalkorban is meg lehet tapasztalni, és hogy az ember öregszik, egyre több tapasztalatot gyűjtünk, hogy ez így a Földön nem működik. Tudnélik, hát tudjuk egymást bántani. Rengeteg bántást szed össze az ember az élete során, a legkülönbözőbb dolgokat. Van szándékos, van véletlen, van jó szándékból elkövetett bántás, van szóban, tettben, mulasztásban, mellébeszélésben, rengetegféle módon tudjuk egymást bántani. És ugye attól is bonyolódik a helyzet, hogy mi magunk is bántunk másokat. Beszéltünk erről már a boldog mondások során, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Milyen ez a sírás, csak így visszaemlékeztetek rá, hogy amikor az ember rádöbben, hogy az is fáj, amikor engem csípnek, rúgnak, harapnak, de amikor azért kezdek sírni, mert az fáj, hogy én rúgtam a másikba. És ennél a sírásnál megint ott vagyunk a boldogságnál. Akkor vigasztalást nyerünk, mert jön föntre a vigasztalás. Nehéz kérdés ez a békesség. nagyon hiányzik az embernek, mint a levegő, vagy a tiszta víz. Föld életünk során, azt hiszem így szabad megfogalmaznunk, hogy állandóan vágyakozunk a békesség iránt. Tehát ritkán van benne részünk, vagy ha van is részünk, az mindig töredékes, ilyen-olyan nem tökéletes, de nem lehet nélküle élni. Nagyon-nagyon vágyakozunk rá. Akkor is, ha török, zúzok magam körül lelki, testi értelemben, ha egy vaddisznó vagyok, egy kibírhatatlan, agresszív valaki, akkor is a lelkem mélyén vágyakozom. Csak vannak is van oka, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Vágyakozunk rá, de ugyanakkor nem csak hiányzik, hanem kicsit a szavakkal játszom, hiánycikk is, ahogy az előbb próbáltam elmondani, mert hiánycikk az életünkben, mert bántunk és bántanak. De akkor itt vagyunk az Isten kegyelménél. Milyen jó, hogy az ő békessége az tökéletes, mert ő nem bánt. Ha hittanórák lennénk, de már régen nem tartok hittanórát, de akkor így elkezdenék játszani a szavakkal, hogy az Úr nem csíp meg, nem rúg beléd. Persze, hogy nem. Hiszen a szeretete is tökéletes. És ebben a tökéletességében, a szeretetében közelít meg minket. Egy hete ünnepeltük karácsonykor, testé lett, láthattuk az ő dicsőségét, és ahogy János apostol megfogalmazza, milyen volt az ő dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem és igazság telve, tökéletesen, 100%-osan. Ilyen az ő békessége is. Az ő békessége hordozza a kegyelmet és az igazságot. És ez nagyon nagy tanulság számunkra is, hogyha én oda tértem, térültem már az ő útjára. Ha sírtam már azon, hogy én is tudok rugni, de mekkorákat, és az ő szeretete megvigasztalt, felemelt, megtisztított. Tehát ha már családtag vagyok nála, és elfogadom, ha izgulva, rettegve is, de ezt a béke közvetítő meghívást, hogy lehetek én is a béke közvetítője, és közben átélhetem a boldogságot, hogy hát ez élet, ez normális, igaz élet, így. Tehát ha én is beállok ebbe a sorba, és próbálom a béketeremtés útját járni, akkor rá kell jönnöm, hogy mire van szükségünk, hogy az igazi békességet felismerjük. Ugye hát, hogyha akarok munkálkodni azon, akkor magát a békességet is fel kell ismerni. Az igazi békesség magában hordja a kegyelmet és az igazságot. Nincs kegyelem és irgalom nélkül békesség, és igazság nélkül sincs. Rögtön lehetne ugye hozni a példákat, hogy a világi életben, történelemben, családi életben sokféle békességről beszélünk, és azokból hiányzik, hol a kegyelem, hol az igazság, hol mind a kettő. De sok példát lehetne erre hozni, történelmi példákat, rengeteget. Nekem a gyerekkorom neveltetésem miatt mindig ilyenkor Trianon eszembe jut, ezt már lehet, hogy sokan unjátok is. Békekötés volt, de nem volt benne kegyelem, és talán igazság sem sok, vagy részlegesen. De hát család életben ember és ember között ugye milyen sokszor köttetnek hamis békességet, rossz kompromisszumok. Kompromisszum nélkül egyébként én úgy hiszem, hogy nem lehet élni, tehát szükséges kompromisszumokat kötnünk, de úgy, hogy a kompromisszumban is benne legyen a kegyelem és az igazság. De ha hiányoznak, hát akkor az a kompromisszum megromlik, megbüdösödik, az nem ér semmit. És milyen sokszor találkozunk, vagy mi is, talán magunk is kínlódunk, kínlódtunk már esetleg életünk során néhányszor az, hogy ilyen hamis békességet próbáltunk kötni. Ne piszkáljuk egymást. Te is zsivány vagy, én is zsivány vagyok, kössünk békességet. De ez nem igazi békesség. Lehet, hogy csönd lesz, nyugalom, de ez olyan lesz, mint egy bűnszövetkezet. Sem kegyelmet nem hordoz, sem igazságot. Én is visszagondolok életemre, sokszor próbálkoztam ezzel munkahelyeimen, családban is. Nem az ilyen békességen kell munkálkodnunk, hanem azon a békességen, amit az Isten hozott el, mert ő először ugye ez a sorrend, ő békéltetett meg önmagával, és emiatt lehetek én szövetségese, emiatt kerültem a front másik oldalára, és emiatt mehetek el béke követnek, mert különben nincs miről beszélnünk. Az idősebbek talán még visszaemlékeztek arra, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, ugye Magyarországon is, meg itt a keleti tömbben volt egy ilyen fogalom, hogy az egyházi békemunka, egyházi béketanács, békepapok voltak ilyen fogalmak. Hazafias népfront. Nem akarok politizálni, csak a történelmet idézem, én is átéltem, és annak idején engem ez egészen meg is zavart. Friss hívőként nem értettem, hogy mi a baj azzal, hogy XY lelkész vagy egyházi ember olyan szépen beszél a békéről, tiltakozik az atombomba ellen, gyűlésekre megy. Hát ez szép dolog, nem? A békességen munkálkodik. És aztán elmagyaráztak mások tapasztaltabb hívő emberek, hogy hát pont a lényeg hiányzik, mert szó nincs az evangéliumról, a megtérésről, a bűnbánatról, elsikadt a kegyelem és az igazság, helyette valamilyen közéleti jellegű békekonferencia. Te annyi bombát szerelj le, te meg kétszer annyit, te lépjél vissza. Ez mintha egy ilyen diplomáciai párbajjá silányult volna ebben az esetben az üzenet, amit az Úristen ránk bízott. Tehát azt tudni kell, hogy akár a magánéletemben, akár a közéletben béke addig nincs, az az igazi béke, amíg nem a felső békéből merítek, ami kegyelemmel és igazsággal teljes. És úgy lehet embereket egymással kibékíteni. Ha már itt tartunk, és beszélgettünk egy kicsit a hamis, valaki úgy fogalmazta, hogy ez olcsó béke, és utána nagyon szépen kifejti a magyarázatában, hogy a béke az nem olcsó, a békének ára van. Itt megint az Úr Jézusra kell gondolni, hogy nagy árat fizetett ő, azért a mennyei békekötésért, és ha mi munkálkodunk a kis emberi békekötéseinket, annak is van ára. Olcsó béke nincs. Azért valamit áldozni kell. A kegyelem sem ingyen van, de nem olcsó. Ez, ugye most ezt nem akarom hosszasan kifejteni, de tudjátok jól, és érzitek, nagyon mást jelent, hogy ingyen, vagy pedig olcsó. Az egész más. Az már nem kegyelem. Az egy árucikk, egy akciós termék, de az Isten kegyelme az nem akció kérdése. Szeretnék még arról szólni, hogy azért is komplikált ez a béke követi megbízásunk, komplikált, de gyönyörű hivatás, gyönyörű szép ajándék, lehetőség, amit kaptunk a mi Urunktól. Tudnélik, az emberi életben nem csak arról van szó, hogy rúgjuk, harapjuk, odébb taszítjuk egymást, hanem arról is szó van sokszor, hogy különböző életutakat futunk meg, érdekkülönbségek lépnek fel családban, személyes életünkben, politikában, nemzetközi porondon, ezek az érdekkülönbségek, és hát nagyon nehéz itt emberi szinten igazságot tenni, kinek van igaza. Aki vállalkozói létformában él, ugye ők jobban tudják, mint én csak sejtem, néha hallom az ilyen ismerőseimtől, rokonaimtól, hogy az is egyfajta harc. Meg kell keresni a piacot, de ha találtam piacot, akkor valakit kiszorítottam, akkor mindig az érdekek összeütközése történik. Na most egy ilyen világban, ilyen földi életben, ahol különböző érdekek vannak, nem mindig lehet ezt, szóval emberileg nem lehet igazságot tenni. Úgyis a békét kell keresztényként, Krisztus követőként, Krisztushoz tartozóként, úgyis a békét kell munkálnom, hogy tudom, hogy lehetnek olyan érdekkülönbségek, amit itt ebben az életben nem lehet feloldani. Megint a neveltetésem vagy a múltam az élményeimből jönnek elő a példák, és megint elnézést kérek, aki ezt már unja, vagy nyomasztja, ugye, az erdélyi emlékeim. Tehát az én rokonaim faluja az fele-fele. Fele román, fele magyar. És ott van egy olyan érdekellentét, vagy neveltetési különbség, amit emberileg soha nem lehet áthidalni. Tehát aki ebben az utcában lakik, a patak mellett, annak más térkép lóg a falon, az más nyelven énekel a templomban, az ott az apa másképp magyarázza a történelmet. Ugye 1920 óriási nemzeti ünnep lesz Romániában, mi pedig ezt másképp éljük meg. Egy ilyen faluban képzeljétek el, ahol együtt élnek, egy munkahelyen dolgoznak, reggel egy buszon járnak be a nagyvárosba dolgozni. Az iskolában egy folyosón játszanak a gyerekek, csak az egyik osztály a magyar nyelvű, a másik a román nyelvű, de az udvaron már együtt fociznak. A hétköznapi életben benne van ez a kettősség, hogy lehetünk jó barátok, ott abban a faluban nagyon jó az együttélés, tehát tisztelik egymást, nem voltak, rendszerváltás idején sem voltak konfliktusok. De mégis bennük van ez a különbség, amit nem lehet áthidalni. Ezt emberileg nem lehet. Az egyik így élte meg, a másik úgy. És ilyen körülmények között is, ott is laknak Krisztust követő emberek, hála az Úrnak, ilyen körülmények között is a másikban látom a testvért. És azt mondom, hogy testvérem, te ezt másképp éled meg, erről más gondolsz, ebben nem tudunk egyet érteni, de én téged rúgni, utálni, gyűlölni, agyonverni, rólad rosszat mondani nem szeretnék. Kérem az Isten segítségét, téged úgy szeretlek, hogy te más vagy. Nagyon kiélezett helyzet ez, de én azt gondolom, hogy más témákban ugyanezt élhetjük meg itthon is. Tehát számtalan, egy családon belül is lehetnek különböző megközelítések, különböző háttérből jöhetünk, valamit soha nem lehet feloldani. Éppen közel múltban beszélgettem egy régi családi dolgokról, és idős rokonomtól sok régi családi eseményt megtudtam, hogy nagyszülők, nagybácsik, azok a régi generációk, a háború ide, micsoda fantasztikus különbségek voltak a rokonságban. Az egyik oldalon, a másik a pálya másik szélén, és úgy kellett egymással olyan békességet kötniük, hogy bizonyos kérdésekben soha az életben nem tudtak egyet érteni. De mi a megoldás? Kegyelem és az igazság. Nem az az igazság, amit én annak látok, hanem az Isten valósága, az igaz igazság, amit Isten a Krisztusban, a kereszten végrehajtott. Az Isten igazsága fontos, és az, hogy ebből merítve kegyelmes és irgalmas lehessek a másikkal. Nem bonyolítom, csak azt próbáltam mondani, hogy nem olyan egyszerű ez a kérdés, hogy boldogok a békességre törekvők, nem arról van szó, hogy ez egy mosolytan folyam, mindent kenjünk el, mindent söpörjünk a szőnyeg alá, mindenben értsünk egyet, megveregetjük egymást, nem baj, semmi, mert akkor eltévedünk, akkor már semmi nem lesz fontos, eltűnnek az értékek, a ilyen napon semmi nem fontos, csak az, hogy a másik mosolyogjon. De az megint egy zsákutca. Nem az a fontos, hogy mosolyogjon, mert bűnben, nyomorúságban, huncutságban is tudunk egymásra cinkosan mosolyogni. Tehát önmagában az nem érték. Fontos, de nem önmagában. De hogy ne bonyolódjak bele a saját gondolatmenetemben, megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy tehát Istentől való a békesség. Krisztusban megbékéltette magával a világot, és ez az ő békéltetése, mint az ő lénye, szeretete, teljes, tökéletes, kegyelemmel és igazsággal teljes. És mindent, amit a földi életben csinálunk, az ő kegyelméből meghívás alapján, annak hordoznia kell a kegyelmet és az igazságot. Soha nem tudjuk olyan tökéletesen, persze, de törekedni kell rá, igyekezni. És akkor ugye, itt vagyunk már a következő sornál. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez a békét teremtenek, ez azt is jelenti, hogy igyekeznek, munkálkodnak, készítik ezt a békét, mintha közvetítők lennének, mint a csatákban a fehér zászló, amikor követet küldtek a másik oldalra. Követként járunk, és közvetítünk, de ebben az igyekezetben, közvetítésben sok munka van. Nem olyan könnyű. Én megvallom nektek, hogy sokáig úgy voltam a boldog mondásokkal, hogy így osztályoztam, hogy van könnyű boldog mondás, és van nehéz. Ugye, hát, hogy boldog a sírók, jó ideig azt is nehéz volt megemészteni, de ha Isten engedi, megérjük, majd következő vasárnap, hogy azért vagy boldog, mert üldöznek téged. Hát még a Krisztus nevért sem olyan jó dolog az üldözés, ugye? Ezekről rögtön értettem, hogy ezek a nehéz boldog mondások. Na de ez olyan szép és egyszerű, hát a békesség, azt nagyon szeretjük. És ma már úgy látom, hogy dehogy egyszerű, ez sem olyan egyszerű, ez másképp nehéz, mint az üldöztetés, de ez is nehéz. Pont a különbségeink miatt, pont azért, mert irgalmat kell gyakorolnom a másikkal, és az emberi természetemből nem jön magától az irgalom gyakorlása, az igenis nehéz. De akkor már a hithez érkeztünk, ha én tudom, hogy szeret engem az Úr, tudom, hogy mit tett velem, akkor az ő szeretete szinte kényszerít, és akkor gyakoroljuk az irgalmat. És az irgalom gyakorlásában, úgy, mint a gyakorlati szeretetben, és hát része van az ember munkálkodásának. Sokszor kell törni rajta a fejünket, hogyan tudom szeretni a másikat, hogyan tudom szelídíteni, hogyan tudom megközelíteni, mikor kell hallgatnom, mikor kell szólnom, mikor kell cselekednem, mikor kell igent vagy nemet mondani. Ez mind végig kell gondolni, ez egyfajta munka. Hát szép és jó munka, amire az Úr hív bennünket, a békességre való igyekezet, békesség közvetítés. Mert akkor minket az Isten fiainak neveztetnek. Valami olyan gondolattal fejezem be, amivel elkezdtem, hogy boldog új esztendőt kívánunk egymásnak, boldog béketeremtő pillanatokat, helyzeteket kívánjunk egymásnak. Ez egy kicsit félve is mondom, mert már rögtön megijedhetünk, hogy milyen nagy gubancba keveredünk bele. Belekeveredhetünk nagyon összekuszálódott helyzetekbe. De hát nem helyzeteket kívánunk egymásnak, hanem az Isten kegyelmét és békességét. A helyzet, a gubanc az nagyon nagy lehet, mint légynek a pókháló, az rettenetes. Na, de nekünk van szabadítónk, és arra tekintünk, és ezért az ő békességét kívánjuk, és akkor bátran kívánjuk egymásnak, hogy boldog Istenhez tartozást, boldog fiúság állapotot kívánunk, és Isten áldja meg mindnyájunknak a békesség munkálkodását. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre énekelt imádsággal. A 234. énekünket kérjük. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Kicsit még hadd mondjam azt, hogy miközben ezt én választottam készülés közben, és gondolkodtam, hogy lehet, hogy kicsit furcsa, hogy szent lélek kérő éneket miért a végére teszek. Már általában az ige hirdetés elejére szoktuk tenni. De a végén is érvényes. Hát ahhoz is a szent lélek munkája szükséges, hogy hazavigyem, hogy az életé váljon bennem, hogy legyen bátorságom, örömünk legyen abban, hogy tudunk béke követté válni az Isten követeiré. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad a te békeköveti szolgálatodat. Köszönjük, hogy megbékéltetted az atyát mi velünk, és köszönjük, hogy ezért lehetünk mi is gyermekek. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy vége az ellenséges állapotnak. Könyörülj rajtunk, hogy most, akik itt együtt vagyunk ebben a pillanatban, tudjuk ezt megérteni, átérezni. Tudjuk felismerni, hogy hol állunk éppen, melyik oldalon. Kérünk, hogy vedd el tőlünk a hamis megalkuvásokat, az önmagunkat is becsapó gondolkodásunktól szabadíts meg. Ne áltathassuk magunkat azzal, hogy létezik középpályás megoldás. Kérünk, hogy adj világosságot, felismerést, bátorságot döntésekhez, lépések megtételéhez. És hadd tudjunk örvendezve te oldaladon a boldogságot ízlelgetni, tanulgatni. Kérünk, mutasd meg mindnyájunknak, hogy a mi életünkben kivel, hogyan kell a békességet megtalálni, hogyan kell építeni, hogyan kell igyekezni. Adj nekünk jó gondolatot, adj lelki-testi erőt, mindent, ami ehhez szükséges, hitet, szeretetet, reménységet. Köszönjük, hogy mindenkihez van szabad. Köszönjük, hogy most is akármilyen bánatunk, örömünk, sötétségünk, világosságunk van éppen. Van hozzánk szabad, van üzeneted, van elég szereteted, kegyelmed, hogy minket tovább vigyél. Kérünk, taníts bennünket a hálaadásra, taníts bennünket a bűnbánatra, a dicséretre. Köszönjük, hogy itt vagy, és meghallgatod imádságainkat. Amen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Isten tiszteletünk végére érve a 155. énekünket énekeljük, oly jó tudni azt, kezedben az életem. Ezzel bízzuk magunkat Istenre ebben az évben. Fennállva énekeljük azt az éneket.
Kezedben az életem, benne.
Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, viszontlátásra, áldás békessége, áldott új évet!